Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Békeharc, békevágy, békegalamb, békemenet, békebeli szép idők, de be is fejezem ezt a sorozatot, mert azt gondolnák a hallgatók, hogy itt eltévedtem valahol a hétvégben, de békéről és háborúról fogunk beszélni a mai tetőteraszon Ady András külpolitikai szakértővel, szakújságíróval, hiszen két hete köttetett meg a Sharm el-Sheikhi Egyesség, amely ugye 20 pontos dokumentumként jelent meg, és volt olvasható, és hát egy elég törékeny helyzetet statuál, vagy annak a keretét vonja meg. Nyilván beszélünk a budapesti csúcsról, amely most már fogalom lett, egyre inkább, mint realitás, és majd a szöuli fórumról is szót ejtünk, hiszen előttünk áll egy távol-keleti jambori, ahol hát az államfők találkoznak, méghozzá nem is akárkik. Úgy tűnik, hogy a kínai pártfőtitkár és a Fehérház jelenlegi tulajdonosa is majd szót fog váltani a félsziget déli részén. Köszönöm, András, hogy itt vagy velünk.
Én köszönöm.
Hogy látod ezt a közel-keletit? Most mennyire van közel a rendezés valós esélye? Vagy még várjunk két hetet, és akkor talán árnyaltabban látjuk, mi minden történhet még, vagy mitől tartasz leginkább, vagy minek drukkolsz legerősebben?
Hát ne csak két hetet várjunk ezzel még jócskán. Nem hiszem, először is azzal indítanék, hogy Donald Trump a gázai ügyvitellel kapcsolatban is, de Ukrajnával kapcsolatban is, és minden eddig csak is általa az ő fejébe lezárt, pacifikált konfliktus esetébe vélemény, hogy szándékosan keveri össze a béke és a fegyvernyugvás fogalmait. Most ugyebár a legutóbbi, mondjam úgy, sikerélmény az mindenképpen az Izrael-Gáza, illetve a palesztin kérdés, és az az érzésem, hogy erre a erősen továbbra is, és még valószínű hosszú hónapokon keresztül késélen táncoló és nagyon ingatag fegyvernyugváson, mert tulajdonképpen ez egy fegyvernyugvás továbbra is, fegyvernyugvásra próbálja felfűzni minden ezután következő, vagy nem mondjam úgy, betervezett sikerélményét, és mindezt teszi annak ellenére, ugyebár, hogy a béke Nobel-díjat azt elcsaklizták az orra elől.
Na most álljunk meg itt egy kicsit, András. Van egy ilyen hipotézisem, de arra kérlek, hogy légy szigorú és szakszerű, ha véletlenül itt nagyon elrugaszkodom. Nekem az a meglátásom, vagy megérzésem inkább, hogy Donald Trump miután kiderült, hogy nem ő a 2025-ös béke Nobel-díj birtokosa, feltette magában, hogy már pedig 2026-ban megszerzi ezt a trófeát magának, és most mindent bevet annak érdekében, még jobban felturbozza ezt a békediskurzust, vagy pacifikátori szerepet, és akkor valahol nekem az a, mondom, tényleg csak ilyen megérzés szinten, de azért van néhány konkrét eleme ennek a megérzésnek, mindent alárendel, ami az Egyesült Államok külpolitikája.
Hát igazából mibe kerülnek? Igen, több amerikai vezető labban is voltak ilyen, hát nem nevezném őket szalagcímnek, mert azért ennyire nem mertek Donald Trumpba belemenni, de olvasható helyen és első pillantásos helyen szereplő címekben és írásokban szerepelt az, hogy tulajdonképpen megnyugtatták Donald Trumpot, hogy nem probléma, mert azért van még egy év, következő évben is minden kutatási eredmény szerint lesz béke Nobel-díj, és akkor arra érdemes majd gyúrni.
Na de az én meglátásom túlzás, vagy...
Nem, sajnos nem, egyáltalán nem. Akkor, mikor ennek ez az egész ideáció felmerült először hosszú-hosszú hetekkel, hónapokkal ezelőtt, akkor nekem is az volt a reakcióm, hogy Istenem, ez nem lehet igaz, tehát ennyire nem lehet vanitas kérdést fabrikálni abból, hogy hát most már sajnos egy leáldozóban lévő szuperhatalomnak a sorsát imidzsét tulajdonképpen felfűzni egy ilyen építészeti, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak hirtelen, egy ilyen, nem, én nem azt mondom, hogy nincsen jelentőség ennek a díjnak, meg ilyesmi, ez nagyon fontos, és visszajelzésként is nagyon fontos, de hát azért könyörgöm, nem lehet ennek alá, nem lehetne szabad alárendelni ennek Amerikai Egyesült Államok külpolitizálását, sorsát, ha úgy veszem, imidzsét világszerte, és mégis nagyon-nagyon komoly mutatói vannak annak, hogy tényleg Donald Trump halálosan megsértődött, hogy ezt ő nem kapta meg, bár számomra még most sem teljesen tiszta, hogy egyáltalán nevezett az úriember erre hivatalosan, vagy pedig csak megpróbálta a díjosztó bizottságra rárugni az ajtót, és rájuk szólni, hogy aztán igazán érdemes lenne őt, és csak is őt figyelembe venni. De mit várunk el egy olyan embertől, aki a Kairóba úgy nyilatkozik, hogy itt egy 3000 éves konfliktust zárt le éppen egy tolvonással, téve ezt, átpasszolva tulajdonképpen az egész tematikát valahova Herodes Antipas és Caligula idejére, tehát eszemen dolgokat mond, és eszemen dolgokat cselekszik. Egy dolgot viszont be kell ismerni, ne legyek teljesen rossz, negatív értelemben kritikus irányába. Tény és való, hogy kimozdította a holtpontról a gázai konfliktust. Tény és való, hogy most ezt lehet magyarázni, hogy tulajdonképpen itt a kulcsfontosságú esemény az a katari csapás volt, az izraeliek által Katarra mért csapás volt. Itt a különböző Trump szánysegédek és rokonok, vagy szinte rokonok is próbálják ezt az oldalt megerősíteni. Annyit viszont elért, hogy valahogy az ügy mellé állította tulajdonképpen a mélységesen megsértett és felháborodott regionális arabságot, mondjam így, és ez ideig, óráig legalábbis nyomásgyakorlásként, hatékony nyomásgyakorlásként nyilvánult meg Benjamin Netanyahu-n, hogy mi lesz ebből az egész történetből, hiszen azon kívül ugyebár, hogy ritkábban szólnak, de nem teljes ez a fegyvernyugvás mind a mai napig, hiszen a napokban kellett magasrangú amerikai tisztviselők szinte átrohanjanak Izraelbe, hogy elsimítsanak fegyveres összetűzések nyomán kialakult patthelyzetet. Tehát, hogy de mondjuk úgy okés, tehát...
Hát András, azért azt nem várhattuk, hogy egy két éve dúló konfliktust szinte így kézlegyintésre leállítsanak, tehát biztos van egy ilyen periódus, ahol még képlékeny a helyzet. Kérdés az, hogy ez a képlékenység, ez benne van a folyamatban, és utána egyre inkább leülepednek a dolgok, vagy pedig arra utal, hogy mennyire törékeny, és bármikor újra, ha nem is az előző intenzitással, de fellángolhatnak ott az indulatok, és nem csak.
Nagyon szeretném azt hinni, hogy ilyen racionális regulák alapján alakulnak a dolgok. Sajnos nem hiszem. Egyre komolyabban tartok attól, hogy az oszlói békeegyezményhez hasonlóan alakul a helyzet. Ott is pontosan azért, az viszont egy jobban átgondolt és előkészített folyamat volt természetesen, de ott is az volt a háttérsztori és elgondolás, hogy legyen először a frontokon, vagy a frontvonalon, vagy a felek között legyen először csend és relatív nyugalom, és utána majd lehet figyelmet fordítani a detáliumokra. Láttuk, hogy mennyire az elmúlt időszak évek során mennyire vették komolyan tulajdonképpen ezeket a nyugvópontokat, és mennyire kártékonyan nyilvánultak meg, ártóan nyilvánultak meg azok a figyelembe nem vett háttér apróságok, nüanszok tulajdonképpen. Attól félek, hogy ebben a történetben is könnyen megtorpedozhatják a le nem szögezett, végig nem tárgyalt, alaposan át nem rágott háttér töredékek, háttér sztorik megtorpedozhatják tulajdonképpen az egész folyamatot. Jelenleg úgy néz ki, hogy főleg az amerikai nyomásra ideig, óráig a felek majdnem mindent el fognak nézni egymásnak. Igazából nagyon is ilyen aplanálóan fognak megnyilvánulni egymás iránt. Tény és való, a Hamasnak nem igazán van mi más tennie. Muszáj most per pillanat úgymond sarokba szorítottan tűrjön. Kíváncsi vagyok, hogy például az egyik legfontosabb Trump által is nagyon fontosnak tartott mozdanat hogyan fog folytatódni, hogyan fog egyáltalán lezajlani, és ez tulajdonképpen a Hamásznak a lefegyverzése. Ugyanis itt ez olyan szinten nincsen kidolgozva a dolog, hogy nagyon könnyen azt lehet hinni, hogy a Hamásznak a nehéz fegyverzeti leszerelését követik és követelik elsősorban, itt például a katyusa rendszerekre, meg ilyesmikre gondolok, de hiszen az azt jelenti, hogy tárgyalás nélkül marad és követés nélkül marad az, hogy mi minősül például a gázaövezetben kézi fegyvernek, ugyanis a csúcsragadozók ebben az esetben például a várról indítható rakéta kilövők, és ettől lefele jutunk el a revolverekig, késekig, puskákig, és így tovább. Tehát ki fogja ezt az egészet levezényelni? Igen, papíron elméletileg, hát egy nemzetközi kontingens tagjai. Ebben a nemzetközi béke kontingensben egyelőre nem túlzottan nagy a jelentkezés. Sőt, akik részéről érkezett ígéret vagy vállalkozóként nyilvánult meg, azok között is például első helyen található Törökország, amelyiknek a befolyáskeresése és regionális helyezkedési, mondjam úgy, viszketegsége eléggé komoly aggodalmakra ad okot, úgyhogy, és csak egyet említettem a kismillió probléma közül, ami a fejére dőlhet, a fejére nőhet ennek az egész fegyvernyugvásnak, úgy ingatagon, ahogy van.
Ez a Tetőterasz.
Gázában azért most mégiscsak aránylag csend van. Azt látjuk, hogy sőt a műsorunk előtt elhangzott hír összefoglalóból kiderült, hogy érkeznek ugyan a segélyek, de elégtelenek, hogy a kórházi ellátás az igencsak szellős, és az sem tudja tulajdonképpen az ottani populációt megfelelőképpen kiszolgálni, de Sharm el-Sheikhben volt egy üzenet is. Azon kívül, hogy a pakisztáni államfő az immár hivatalosan felterjesztette ugye Trumpot a következő turnusra, Nobel-békedíjra, maga a Trump pedig üzent Teheránnak. Azt mondta, hogy készen áll, ha ők is készen állnak, rendezendő mindazt, ami ugye Hát tényleg hosszú történetre tekint vissza, hát pillanatnyilag ott tartunk, hogy még mindig nyaldossa az iráni vezetés a sebeit, ugye az atom létesítmények elleni amerikai és izraeli légicsapások után. Látod-e ennek realitását, vagy ez is tulajdonképpen ez az üzenet is annak a narratívának a része, amit vázoltam a műsorunk elején, hogy mindent meg fog mozgatni Donald Trump, hogy ő legyen a fő esélyes jövőre a béke Nobel-díj kiosztásakor.
És itt van tulajdonképpen a másik ingatag oszlopa ennek az egész gázai, illetve nyitva az ollóknak a penge távolságát itt a palesztin ügynek. Az az érzésem, hogy Amerikának a hatása például a megnyugtató vagy presszingelő hatása Izraelre eléggé ideig, óráig beszámítható. Ide be kell persze kalkulálni még Donald Trump ténylegesen jó viszonyát Izraelhez. Emlékezzünk arra, ugyebár, hogy első regnomába tulajdonképpen ugyebár az amerikai követséget Jeruzsálembe helyezi, aztán tulajdonképpen megváltoztatja lassan, de megváltoztatja Amerika viszonyulását, hivatalos viszonyulását a Cisjordán, az izraelieknek a Cisjordán telepes politikáját illetően, tehát permisszívebbé teszi mindenképpen, és hát ugyebár akkor elérkeztünk oda, tehát Iránhoz, amit említettél te is. Kérdéses mindmáig az, hogy Izrael mennyire boldogan és majdnem felelőtlenül vállalkozott volna csapásmérésre Iránba, vagy Irán támadásaira, mert több volt, hogyha nincsen a háta mögött az amerikai támogatás. De hát ugyebár innen elérkezünk Bibi Netanyahuhoz, és ez szintén egy nagyon ingatag komponens, nagyon ingatag figura, ugyanis most az az érzésem, hogy ami Izraelt illeti, egyfajta, egyelőre még nem teljesen türelmetlen, de mindenképpen várakozás teljes csend övezi a Netanyahu három korrupciós ügyletének a haladását, csend övezi azokat a kérdéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogy Netanyahu és szélső jobber kabinetje mennyire, mondjam úgy, méltóak a további hatalomtartásra, főleg akkor, hogyha figyelembe vesszük ugyebár a jemeni problémákat, amelyek még léteznek, illetve ha figyelembe vesszük még a Hezbollah problémát, amelyik annak ellenére, hogy látszat csend van azon a hadszintéren is, azért aggasztóan nehezen halad az a fajta béke kialakulása és egyensúly kialakulása. Tehát, hogy mennyire van itt szükség kimondottan Netanyahu-ra és kormányára, vagy mennyire lenne meg Izrael nélkülük, tehát ez mennyire kell figyelembe venni tulajdonképpen azt, hogy Benjamin Netanyahu-tól többek között és a korrupciós ügyeket leszámítva egészen nyugodtan és teljes joggal megkérdezhetnék a hazaiak, hogy hogyan történhetett meg ugyebár a kezdeti malőr, a kezdeti tragédia, egy
az október 7-e.
Pontosan, igen. Hogy egyáltalán erre hogyan kerülhetett sor, és miért volt szükség erre az egész háborúzásra, két éves háborúzásra, aminek az eredményei egyelőre abban mérhetőek, hogy az élő túszok és hát nagyobb része tulajdonképpen az elhunytaknak hazakerültek. Bár itt már megint kezdődnek a problémák, mert Hamasztól megszokott módon az elhunyt túszok között szerepelnek, nem túszok, elhunytak, de nem túszok, és így tovább. Tehát nagyon séki, nagyon mozgékony továbbra is ez az egész képlet. Iránba pedig azon kívül, hogy tulajdonképpen a nukleáris paktum snapback mechanizmusát tulajdonképpen Amerika támogatja, Európa úgy négy vonakodóan, de háromnegyedében támogatja, nem igazán, és elméletileg megnyilvánultak már ennek a nem teljesítés esetén életbe lépő büntető mechanizmusokból megnyilvánult egy pár. Ez még ebben a teljesen folyékony, a regionális és extra-regionális helyzetben is helyen még mindig tulajdonképpen mérhetetlen az, megmérhetetlen, utolérhetetlen, hogy miben nyilvánul ez meg. Irán gondolkozik azon, hogy hogyan fegyverezze fel magát. Irán újra vette, revampolta tulajdonképpen a kapcsolatát egy másik pozitív komponenssel, Oroszországgal, tulajdonképpen egyféleképpen maguk mögé dobva azt a, hát mondanám azt, hogy szinte jogos felháborodást, hogy akkor, amikor Izrael vagy Amerika támadta őket, akkor nem igazán lépett fel Oroszország védően, bár évtizedek óta, ha úgy tetszik, ezt hangoztatja, hogy már pedig Iránnal akkora barátság, hogy ez már védelemmé is alakulhat. Tehát az az érzésem, hogy Irán megpróbál tulajdonképpen ilyen búvópatakként szankciókat kikerülni, tulajdonképpen azt tenni, amit eddig is tett, és továbbiakban is mondjam úgy tárgyaló képességet mutatni, mímelni, ha már azt nem tudják elkerülni, ugyebár, hogy a snapback mechanizmusok működésbe lépjenek, legalább más szempontokból hagyják őket békében. Közben jutnak ki hírek a nagyvilágba arról, hogy tulajdonképpen a lebombázott vagy bebombázott nukleáris létesítmények tisztogatására sor kerül, vagy sor került. Továbbra is hiányzik az a jó néhány száz kilogramm fegyverre fogható, vagy fegyverre is fogható hasadóanyag, és így tovább, úgyhogy 3 pont.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Sőt, azt is mondhatnám, pontos vesző, budapesti csúcs, mint az újabb lépcsőfoka vagy szakasz ennek a békítő vágynak, vagy béke offenzívának. 2 hét, és találkozni fogunk, vagy maximum 2 hét, vagy nem több, mint 2 hét, vagy 2 hét, és egy kicsi. Nagyjából ezeket ragozták végig, aztán kiderült, hogy ez nem erről szól, illetve nem így működik. Legalábbis a Kreml úgy gondolja, hogy erre még alszunk. Nem tudom mennyit, mert ezt Lavrov sem akarta elárulni. De hogy akkor van egy elán, van egy lendület, ugye a Sharm el-Sheikhi, akárhogy is nézzük, konkrét eredmény, ha nem is harsány siker, de mégiscsak egy előrelépés, ezt használja ki az amerikai külpolitika, ugye, hogy üzen Teheránnak, illetve ennek a lendületét gondolom én, hogy fölhasználta arra, hogy sürgesse az orosz partnert a találkozóra. Persze itt van még az is, hogy akkor a Tomahawk rakéták azok megjelenhettek volna ukrán táboron belül. Úgy tűnik, hogy akkor erre az oroszok megint időhúzásba kezdtek, amit hát mesterien tudnak művelni. És akkor megint ott tartunk, hogy elhangzott egy ígéret, volt egyfajta várakozás, és rákészülés arra, hogy itt most a diplomácia bármit is, de mégiscsak lép előre az ukrajnai háború ügyében, aztán most meg azt látjuk, hogy megint befeszültek a pozíciók. Ezt a tangot látjuk, vagy fogjuk végigkövetni következő évben is, mert most ebből az esztendőből igen kevés maradt hátra ahhoz, hogy teszem azt karácsonytáján a kandalló mellett a két államfő elbeszélgessen.
Hát egy pár nappal ezelőttig mindenképpen úgy, igen, igazat adok neked, és legalább az év végéig egy hasonló pávatáncnak leszünk a tanúi. Különböző szerelékekkel és különböző rendezésekben, de akár helyszínváltoztatásokkal is, de valószínű, hogy legalább ez az év így fog véget érni. Én azt mondom, hogy még így ez el fog folytatódni ez éven túl is. De hadd ne legyen ilyen kávézatból jósolás az egész. Tehát Oroszország számára egyértelmű, Oroszország részéről egyértelmű volt a szándék. Valahogy ezt a Tomahawk akciót meg kellett torpedózni. Éppen ezért nagyon látványos, már szinte látványosan Télesvásznon, ugyebár hirtelen tárgyaló partnerként próbálták fazonírozni magukat, azzal a picui kis kaveáttal, hogy ugyebár egészen apró kis dolgokat kértek továbbra is, mint például a teljes Donbászt magyarán azokkal a szektorokkal, azokkal a teritoriumokkal együtt, amelyeken van most az ukrán végvárrendszer, hogy így nevezzem. Tehát ezt is azért meg szerették volna kapni egy kalap alatt és elintézni ezt a problémát. Akkor talán még hajlandóak lettek volna is ideig, óráig belenyugodni abba, hogy úgymond a frontvonal az elcsendesüljön. Ez egy másik kérdés, hogy ez tulajdonképpen egy ugródeszka lett volna Ukrajna kellős közepébe innen, hogyha ez megtörténik. Ez a veszély teljességében nem múlt el továbbra sem, tapasztalva, szinte azt mondtam ismerve, de hát tapasztalva Donald Trumpnak ingatagságát és befolyásolhatóságát, az oroszok részéről ez a kérés továbbra is fenn fog maradni, secula seculorum, ha csak nem rendeződik másképpen az egész ügyvitel. Tehát mi volt tulajdonképpen a mostani Rosneft és Lukoil szankciók előtti álláspont, az, hogy ugyebár orosz részről szankciókat áttörni továbbiakban is, Donald Trumpot mindenképpen lebeszélni szankcióló kedvéről, időnyerés és hát propaganda győzelem hazafele saját területre. Nem utolsó sorban lett volna egy apró kis hozadéka, az apró kis idézőjelbe, ugyebár legitimáció kérdése, hát fogozzon meg mindenki, Moszkva az Európai Unió talaján, Európában, majdnem a kellős közepén tárgyaló partnerként lehetett volna meg mindenféle Putyin elleni elfogató parancs és törvénybeidézést megkerülve, magyarán nem agresszorként jelent volna meg itt, hanem belekapaszkodva Trump békemániájába tulajdonképpen, vagy ilyen labeling mániájába, hát békepartnerként jelenhetett volna meg. És ez nem lett volna kis dolog, apropó Putyin elszigeteltsége és a generál herót, elnézést a kifejezésért, ami ellene irányul.
De hát volt, András, megrajzolták szépen a repülőgép pályáját, hogy lemegy a földközi tengerbe, megkerüli a görög félszigetet, és akkor fölfele a szerb légtéren keresztül, ugye érkezik délről, tehát lényegében még ezt a kis, hogy mondjam, technikai buktatót is nagyon jól kitalálták. Aztán ugye jött a hír, hogy a bulgárok ők meg át is engednék, amennyiben érkezne a gép, tehát hogy részükről nem is kéne akkor át kerüljön az elnöki repülő. Tehát, hogy volt egyfajta nyitottság plusz reménykedés, aztán most meg azt látjuk, hogy szankciók, illetve volt egy érdekes telefonhívás India fele, ami arról szólhat, hogy nem állít meg ez a presszió, és azért elég jól taktikáznak ilyen szempontból a Fehérházban a a szakik, tehát akik az ötleteket adják, a tanácsadók, már mennyi maradt a profik közül, hogy onnan is próbálnak, tehát hogy Indiát lebeszélendő a mindenféle importokról, főleg az üzemanyag szempontjából, mert hogy látták a kínai-orosz adatokat, azért akárhogy is kiszivárognak, és ott az derül ki, hogy lényegében Peking és Moszkva bármilyen szépen mosolyognak egymásra, messze elmarad az a fajta piaci közlekedés, amitől az oroszok azt remélik, hogy hát mégiscsak egy kitörési pont és az elszigeteltségük dacára, ugye, meg szankciók ellenére tudják tartani gazdaságilag, hát minimum ezt a nívót, ahol most vannak.
Igen, akkor fejezzem be az előző témát, ez amennyiben a Budapest Momentum létrejött volna, minden furcsasága ellenére, ugyebár a 94-es paktumra gondolok, illetve azt az egész kérdéskörre, ami ezt övezi a 2014-től, 2022-től kezdődően mindenképpen, hogy mennyi értelme van az oroszokkal paktumokba bocsátkozni, mennyire tartják ezt be, vagy ezeket be bármikor is az oroszok. Tehát lezárva ezt a témát, mindenképpen a Budapest pillanat az jól jött volna az Orbán kormánynak. Akkor is, hogyha ezen a summiton, vagy ez alkalommal tulajdonképpen nem jön össze a fegyvernyugvás sem, a béke semmiképpen, de hát fel lehetett volna ezt mindenképpen mutatni az ellenoldalnak, hogy mi megpróbáltuk, nem rajtunk múlott, és tulajdonképpen az egyedüliek voltunk, akik ilyen horderejű kérdésekben vállalkozókedvet és kompetenciát mutattunk. Ha meg összejön a dolog, akár hetekre, hónapokra, mármint a fegyvernyugvó béke, vagy békés fegyvernyugvása, nem is tudom, hogy nevezzem most már ezt, akkor annál jobb. Itt gőzerővel dúl a kampány, mert nem zajlik, hanem dúl a kampány, úgyhogy ez egy őrült nagy pozitívum lett volna a regnáló rezsim számára. Ezt lezárva. Nagyon érdekes, hogy jó, ne tűnjek úgy, mint hogyha teljességében elfogult lennék Donald Trump-al kapcsolatban. Ami most nagyon-nagyon pozitív fejleménynek minősül, akkor ez a... Hát, azt mondanám, hogy ez is egy ilyen DAC reakcióból kiinduló, de már egy nagyon-nagyon régóta várt reakció volt, ugyebár a Rosnetnek és a Lukoilnak a szankciózása. Hát ha csak annyit mondok, hogy az állami, teljes állami kontroll alatt lévő Rosneft, az tulajdonképpen Igor Szecsin kezébe van, az egyike a Putyinnak az egyik legközelebbi haverjének, barátjának a kezében van, és valami 40-45%-át produkálja az olajnak. A Lukoil az tulajdonképpen egy, hát ha úgy veszem, akkor privát biznisz, de a Lukoilnak is egy 15-20%-os nemzeti beleszólása van tulajdonképpen az olaj bizniszbe, és hát globálisan valahol a 2-3% között jegyzik a jelenlétét. Magyarán ez ténylegesen komoly ütés, ténylegesen egy ilyen, hát nem nevezném lengőhorognak, de mindenképpen rossz, jó helyre bevitt, jó időben bevitt ütés tulajdonképpen a moszkvai rezsimnek. És annál is inkább, mert hogy ez a szankciózás, amennyiben ténylegesen nagyon komolyan, azt hiszem ennek is van valami novemberi határideje, hogy igazából kiélesítsék ezt az akciót, amennyiben teljességében megpróbálja Amerika végrehajtani ezt, az azt jelenti, hogy amerikai kasszákba, pénztárakba, szekrényekbe lévő orosz pénzeket blokkálnak, és nem utolsó sorban, ahogy mondtad te is, az orosz barát, orosz olajat vásárlók fele egy nagyon komoly üzenet lesz, hogy ők is szankciók alá kerülhetnek, amennyiben tovább vásárolják az oroszoktól az olajat. Itt lépik be, igen, India, amelyik idei óráig megpróbálta maszkírozni ezt az orosz olaj barátságát, és Modi meg is próbált az utolsó pillanatig lavírozni tulajdonképpen az amerikai és az orosz feszültség, pressing gyakorlások között. Most tényleg úgy néz ki egy és fél két hete, hogy komolyan veszik azt, hogy visszastuccolják, visszafogják tulajdonképpen az orosz vásárlásokat. Lássuk, semmiképpen nem vennék jól magát a India számára az, hogyha tovább szankciózná őket Donald Trump. Ezért mondom, hogy ez egy nagyon, nagyon derűs, nagyon pozitív pillanat, és egy, hát remélem, hogy nem túl későn, de mindenképpen nagyon szükségesen beérkező szankció foganatosítás, annál is inkább, hogy csatlakozott ugyebár ez tulajdonképpen az európai 19. szankciós csomaghoz. Hát ha a kettő hatása együttesen, az európai oldal inkább az az érzésem, hogy ebben a kérdéskörben inkább az árnyék flottára telepedett rá, és arra fordítja a figyelmét. Ez egy másik igen olajozottan működő biznisz Oroszország részéről. Arról van szó, hogy tulajdonképpen több ezer hajós flottát hoztak létre, éppen hogy úszó ócskaságoktól elkezdve bármi, ami lebeg és amivel szállítani lehet olajat, és aztán elkezdtek házalni ezzel az olajjal. Világszerte léteznek manapság is olyan országok, olyan vidékek, ahol nagyon boldogan veszik meg hát olyan minőségű, amilyen, de hát mindenképpen jóval olcsóbb olajat, mint amit mások kínálnak fel, vagy kínálnak eladásra. Úgyhogy Európa inkább erre feküdt rá. Lássuk, hogy ez a harapófogó mennyire harap vagy fog.
Sárik Péter Karma című darabjának egy részlete hangzott el. Vajon mennyire karizmatikus találkozó lesz az, ami Szöulban vélhetően összejön, ahol a kínai pártfőtitkár államfő és az amerikai elnök majd tárgyalni fog, mint egy, hát kihasználva az alkalmat, hogy ott egy nemzetközi fórum, ugye egy dél-kelet-ázsiai jambori alakul hamarosan, és hát érdekes módon szóba került az is, hogy az észak-koreai államfővel is találkozna, immár ugye most negyed ízben Trump. Hát eddig háromszor találkoztak, mindenki meg volt elégedve, a dolgok nem haladtak előre. Mit vársz, András, ettől a távol-keleti turnírtól? Mennyire készítik föl Trumpot arra, hogy akkor most hol lehet áttörést elérni? Melyik az a pillanat, amikor neki nagyon jól kéne teljesíteni, mert végül is, ha jól megnézzük, ugye végig zongoráztuk azt, hogy Irán, India, és akkor megyünk keletebbre, tehát ha a régi, még Biden előtti doktrinának a folytatójaként tételezi magát Trump, akkor ez egy nagyon fontos eleme lesz, ez a találkozó sorozat az ő külpolitikai pályaivének.
Mindenképpen, és nyomon követhető tulajdonképpen ez a mintha vadász ebb kapott volna vérnyomra, ez a siker hajhászási mániája nyomon követhető itt is. Én majdnem biztos vagyok abban, hogy a gázai sikerre építve és úgymond ezt a momentumot kihasználva, az uplifting, felemelő momentumot kihasználva próbál sikert sikerre halmozni. Nézzük csak villámgyorsan, hogy hát Malajziában áll meg először, ugyebár én mérget veszek rá, hogy tiszta véletlenül itt kerül, és ekkor fog sor kerülni a Tájföld és Kambodzsa júliusi
határvillogásainak a befejezésére, vagy egy szüneteltetésére.
Egy újabb béke, amelyiket be lehet zsebelni, nem elhanyagolható dolog, főleg Donald Trump szempontjából nem elhanyagolható sikerélmény, ugyebár ő a egyre inkább, mint a világ békecsinálója vagy béketeremtője tünteti fel magát. Aztán Takaichi miniszterelnök asszonnyal fog találkozni, ugyebár Japánba.
Ez normális is, mert ugye frissen kormányfőként előlépett politikussal első ízben találkozik fizikailag.
Igen, és nem utolsó sorban arról is szó van, hogy szeretne biztosra menni abba, hogy Takaichi asszony nem hanyagolja elsőt, folytatni fogja a elődjének a katonai célokra fordított költekezési mániáját, mondjam úgy. Itt nem utolsó sorban egy ilyen 600 milliárd dolláros biznisz lóg a levegőbe, amiben a közvetítő adott esetben Donald Trump maga lesz. És tehát ezt azért nem szabad függőbe hagyni. Nem utolsó sorban Japánt is jó, a japán kérdéskört, a japán kínai kérdéskört, japán tájváni kérdéskört sem árt egy kicsit szorosabbra fogni és komolyabban kézbe tartani. És hát akkor landolunk ugyebár Dél-Koreába a Xi Jinping-es találkán, amire vonatkozóan tulajdonképpen és találgatva nyilván, mert nagyon kevés információ áll rendelkezésre jelenleg erről ezt a találkozót illetően. Sok mindenről szó lehet, vagy nagyon kevés mindenről lehet szó. Adott esetben lehetséges, hogy például a fedő sztori az ugyebár, hogy Kína szeretné eltussolni, elodázni, megúszni tulajdonképpen azt, hogy a valami 55%-os bünti tarifokra még egy 100%-ot rápakoljon Donald Trump. tulajdonképpen Donald Trump is szeretné ezt az egész ügyvitelt úgy feltüntetni, hogy akkor majd a kínaiak szörnyen megijednek már, meg vannak ijedve ettől a büntető, újabb büntetőtariftól. Az igazság az, hogy Amerikának továbbra is jóval nagyobb az a ritkaföldfém éhsége, mint amennyit ő maga tud termelni, és amennyiben ad abszurdum ezt a termelést az igényeihez tudná igazítani és növelni, akkor meg baj lenne tulajdonképpen az Amerikában lévő finomítókat illetően. Nem igazán van ilyen lehetőségük, úgyhogy a Kína oldalán van továbbra is az a jog, hogy ezt a bizonyos képzeletbeli csapot megengedjék vagy elzárják. Jelenleg is érvényben van egy nemesföldfém szolgáltatás vagy eladási zár, vagy félig meddig zár, és tulajdonképpen a feldolgozásnak a visszafogása is. Amerika zömmel ezt a feldolgozást is outportolja ki, hogy tulajdonképpen megfizet érte, igen, Kínának. Úgyhogy nézőpont kérdése, ugyebár, hogy ki mitől mennyire ijed meg, nekem meggyőződésem az, és a kínaiak ezt már megtették, hogy amennyiben Donald Trump komolyabban fenyegetőzik tarifokkal, akkor, és nem ez az egyetlen egy fegyver, amit ellene fordítanak, de ezt nagyon hatékonyan már megtették azt, hogy akkor egyszerűen visszavették a termelést, visszavették az eladást, és Amerika látta ennek kárát mindenképpen. De hát én akár arra is felkészülnék, hogy akkor nyílbeütik a... Kicsit furcsa hangzik ez, de egyfajta deal of the century, most Kína szóját fog vásárolni Amerikától. Nota bene, vagy tulajdonképpen megpróbálják a Boeinget visszajutatni Kínába, Kínának adni el Boeing termékeket, hogyan fejezzem ki magam. Tehát tanulni lehetünk valami ilyesminek. Mindenképpen business is business lesz ebből az egész dologból.
A koreaiak mit nyernek? Most mind a két fél, tehát az Észak-Korea nyer még egy diplomáciai pillanatot, Dél-Korea egyfajta újonnan megfogalmazott támogatást, szolidaritást, szintén fegyverek, szintén védelmi pénznek a mondjuk úgy letárgyalása?
Dél-Korea elnöke semmiképpen nem minősül túlzottan népszerűnek Dél-Koreába, ami az észak-koreai kérdést illeti. Habitusánál fogva egyfajta pacifizáló politikát békítő, kibékítő, kiegyező, egyezkedő tulajdonképpen politikát szeretne folytatni északkal. Az egy másik kérdés, hogy nem mindig van akivel. De mindenképpen erre törekszik, és hát hivatalba lépése után ez a vezérvonal követhető azért nála. Meggyőződésem, hogy ebben szeretne valamiféleképpen támogatást kapni Amerika részéről is. Nem nevezném legitimálásnak, de azért ne felejtsük el, hogy elődjével elég feszült volt az amerikai viszony. Pontosan azért, mert egy harcosabb, karcosabb verziót képviselt, és valahogy nem vette annyira figyelembe, fogalmazzak így, az amerikai jelenlétet Dél-Koreába, illetve ennek veszélyeztetettségét, amennyiben mondjuk úgy az észak-koreaiak valami teljes őrültséget követnek el, és támadásba lendülnek. Erre a dologra felfűzve, vagy ezt tovább logikázva azt mondanám, hogy ezért jöhetne létre, vagy jöhet létre egy északi találkozó is a kicsi rakétázó emberrel, és ember és Donald Trump között, ezt a momentumot kihasználandó. Itt viszont továbbra is az a meglátásom, hogy ha Észak-Koreában mégis lesz egy találkozó, nem most egyszer csak, az mindenképpen egy, ahogy említetted az előző találkozókhoz viszonyítottan, inkább egy foto-op alkalom lesz, egy gesztus, maximum gesztus politizálási alkalom, ne felejtsük el, Biden alatt is, és Trump periódusa, a jelenlegi periódusa alatt is Észak-Korea egész nyugodtan, zavartalanul fegyverkezik tovább. Semmiféle orrára való koppintást nem talált, nem kapott senkitől, főleg Amerikától nem.
Adi András, nem koppintok az orrodra, de az óra ránk koppint, úgyhogy itt most elbúcsúzunk tőled és a külpolitikától, de nyilván figyeljük a fejleményeket. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Hétfőn újra találkozunk a már megszokott időben a tetőteraszon, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.